Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, az Inforádió arénájának vendége. A bankok annak idején néhány hónappal ezelőtt levélben értesítették az úgynevezett 90 pluszos ügyfeleket arról, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Vannak számaik már, hogy hányan éltek az ügyfelek közül?
Ugye ez az értesítés április közepén történt meg, és az ügyfeleknek egy hónapjuk volt arra, hogy visszajelentkezzenek. Ezt a bankok azon ügyfelek számára kínálták föl, ahogy ugye már ismert és el is hangzott, akiknek már tavaly szeptemberben 90 napot meghaladó és jelentősebb összegű tartozásuk volt, és az ingatlan értékük is egy érték alatti, tehát inkább a ténylegesen rászoruló ügyfeleket kerestük meg. Ezen ügyfélkör számára azt kínáltuk fel, hogy a hitelüket, devizahitelüket forintosítjuk, majd ezt követően elengedünk 25%-ot a fennálló tartozásból. Ugye a cél az volt, hogy ezen ügyfelek közül, aki úgy érzi, hogy ezzel a kedvezménnyel egy lehetőséget kapott, és meg tudja, és ismét tudja a sorait rendezni, az kapja meg ezt a lehetőséget, és próbáljon meg vele élni. A bankok tízezes nagyságrendbe küldtek ki ügyfeleknek értesítő leveleket, és azt tapasztaljuk, hogy a különböző bankokban különböző intenzitású érdeklődést tapasztaltunk. Ma ezek a számokat még mindig összesítjük, és nincsenek végleges számaink, ezért csak ilyen alsó-felsőteket tudok mondani. Tehát legalább 20%-nyi ügyfélkör, aki értesedett közül minden bankban visszajelentkezett, szeretné élni ezzel a lehetőséggel, de van olyan bank, amelyik elérte a 70%-ot is, tehát 20% és 70% között van ez a visszajelentkezési arány.
Ennyire különböző volna a bankok ügyfélköre?
Az ügyfélkör is különböző, a bankok is különbözőek, és a múltbeli szabályok is a bankokban különböztek, hogy ki hogyan és miként adott hitelt. Tehát valóban nagyon sok különbözőség van, ami végül is ezt a nagyon erős szórást eredményezte az ügyfél visszajelentkezésben.
Az ügyfelek számára érthető, hogy miért volna jó a bankok számára ez a portfólió tisztítás magánszemélyeknél?
A bankok számára egy és abszolút kiemelt feladata van ennek az évnek, hogy a lakossági portfóliókat valamilyen szinten rendbe kell hozni. Ma azt tapasztaljuk, hogy a különböző intézkedések, a vélt vagy remélt további intézkedések, melyeknek alapja alapvetően nincsen hatására, az ügyfélkörnek a fizetési hajlandósága nagyon arasan szintre süllyedt. Ezt azért tartjuk nagyon veszélyesnek, mert egy morális válságot okoz, hiszen azt tapasztaljuk, hogy aki nem fizeti a lakáshitelét, az nem fizeti a rezsijét se, és azt gondolom, az nem fogja fizetni a vonatonra nem fog jegyet vásárolni, és nem fogja fizetni az adóit sem. Tehát azt gondolom, hogy ha van egy ország, ahol az alakul ki, hogy az útkereszteződésben az megy először, akinek nagyobb autója van, abból nagyon-nagyon nehéz lesz visszaállni arra a normára, hogy az megy először, aki a főtvonalon megy, és az áll meg, aki erre tábra utasít. Hiszen ugye egy ilyen állapotból a visszakerülés nagyon hosszú időt igényel. Tehát ma mi ezt a veszélyt látjuk, hogy az ügyfeleket ebből a nagyon rossz morális állapotba kellene visszahozni. Hogyan lehet visszahozni, hogyha számukra vonzó lehetőséget kínálunk fel. Ez a vonzó lehetőség lehet ugye ezen ügyfelek esetében a 25%-os elengedés és a forintosítás, tehát ezáltal számukra mindenféle jövőbeli árfolyam kockázatot kizártunk. Hogyha ezzel
van-e előrejelzésük arra, hogy a lakosság ügyfeleknél a portfólió tovább romlik-e? Amit most mond, abból azt teszem ki, hogy úgy látják, hogy tovább fog romlani.
Most azt látjuk, hogy van egy ügyfélkör, aki a portfóliónak a rossz részén volt, mert nem tudta a hiteleit fizetni. Őket szeretnénk visszahozni a teljesítő ügyfelek közé. Ez azért fontos, mert aki tudja a hiteleit teljesíteni, az hosszú távon abban a lakásban tud lakni, amit a saját maga számára néhány évvel ezelőtt megvásárolt. Tehát mindenképpen szeretenként tudjuk csak az egészet elképzelni. Most arra szeretről beszélünk, akinek a legsúlyosabb gondjai voltak, aki a válság során legelőször veszette el a munkahelyét, hosszú idő óta nem voltak tartalékai, hosszú idő óta ebben a nehéz helyzetbe került, és ténylegesen nincsen pénze fizetni. Számukra mi a lehetőség? Az, hogy elengedjük a hitelnek a 25%-át, az nagyon nagy összeg, és bízunk abban, hogy ezzel az elengedés mellett már ha időközben munkát kapott és van valamilyen bevétele, lesz arra lehetőség, hogy visszakerüljön a teljesítő ügyfelek közé. A banki szektornak egy gyereke van, hogy az ország működjön. Az ország pedig akkor működik, ha a lakosság ügyfélkör is működni tud, tehát tudja a hiteleit fizetni.
És most az első áprilisban kiküldött levelek után a 20% és 70%-os választási arányt nézze, mit fognak csinálni, küldenek még egy levelet? Mármint azoknál, akinél csak 20%-os volt?
Az ügyfelek vonatkozásába ez a törvényi határidő most lejárt. Nyilvánvalóan ezen ügyfélkörnél meg kell nézni, hogy milyen megoldást vagy további lehetőséget arra találni, hogy az ő problémájukat megoldjuk. De megjegyzem, hogy csak annak lehet megoldani a problémáját, aki maga is meg akarja oldani.
De azt látják, hogy az ügyfelek közül azok, akik erre nem reagáltak, miért nem akarják a problémájukat megoldani? Miben bíznak?
Ugye a csodavárás az minden válságos helyzetben egy felerősödő folyamat, tehát sokan még a csodában bíznak, sokan abban bíznak, hogy hát, ha majd valaki helyettük kifizeti, azért egy dolgot el kell fogadni, hogy a hiteleknek az a tulajdonos, hogy előbb-utóbb vissza kell fizetni. Tehát nem tudom azt elképzelni, hogy a hitelesek azok reálisan várják azt, hogy majd helyettük a betétesek a pénzt kifizetik, vagy valamilyen segélyszervezet kifizeti, tehát végül is mindenkinek saját magát kell ebből a helyzetből kihozni. Ebből a szempontból a banki szektornak egy óriási feladata van, hogy partnerként kell működnie. Hogyha valaki megnézi a banki szektornak a múltbeli működését, akkor nagyon sok kritikát kaptunk, és azt gondolom, hogy jogosak voltak a kritikák, hogy a banki szektor sokszor nem partnerként viselkedett, mert ugye a bankok mint hogy fölötte lettek volna egy kicsikét a társadalomnak. A válság óta ez a helyzet alapjaiban megváltozott, és én, aki a banki szektorban dolgozok, azt tapasztalom, hogy a banki szektor a leginkább partneri együttműködésre törekvő szegmens a gazdaságban. Tehát a bankok ma partnerként tekintenek mindenkire, és partnerként kínálják fel az új lehetőségeket. De ahhoz, hogy megoldás legyen, a másik oldalnak is, hogy erre rá kell ébrednie, hogy ez tényleg ez egy partneri bank, ez egy jó megoldás, tehát keresni kell a lehetőséget. Ezért mindenkit arra kell, hogy buzdítsak, hogy keressék a bankokat, és keressék együtt a megoldásokat. Egyben mindenki biztos lehet, a banki szektornak az érdeke, hogy megoldás legyen.
Ez azt jelenti, hogy a 90 pluszos ügyfelek számára újabb termékeket készülnek dolgozni a bankok?
A 90 pluszos ügyfelek vonatkozásában még nagyon sok munka hárul ránk, hogy ennek pontosan hogyan fog kinézni, erre a mai nap nem tudok rá válaszolni, mert nagyon sok összetevőn múlik. Alapvetően a banki szektor nyitotta arra, hogy számukra valamilyen megoldást találjon. Egy dolgot látok, hogy ezek a megoldások, ezek a korábbiaktól nem fognak eltérni, csak hogyha valakinek nem nyílt ki a szeme, hogy ténylegesen lehetőségem volt, aznak most ugye ki kell nyitni a szemét, hogy itt van, nézz előre, végre nézzél fel, és hogyha felnézel, akkor találsz majd valamilyen megoldást, mert a bankok azok várják, hogy a szemfelnyitást. Hogyha a szemfelnyitás megtörténik, akkor azt mondom, nagyon sok magyar családon tudunk majd segíteni.
Hogy látja, a vállalati szektorban a portfólió romlás folyamata megállt?
A vállalati szektorban a portfólió az mindig a gazdaságnak az állapotától függ. Megjegyzem, hogy a magyar gazdaság továbbra is kritikus, nagyon nehéz állapotban van. Tehát a portfólió az nem javul, és az európai fejlemények alapján a javulásnak az esélyei is nagyon mérsékeltek. Ma azt látjuk, hogy az egész unióra, ez lehet a görög, spanyol, stb. Válságoknak egyfajta kisugárzása, egy kisebb recessziós korszak várható. Na most mi az, ami nekünk a feladatunk? Ugye a Magyarországot ezen hatásról a lehető legjobban mentesíteni.
De van a kezükben valamilyen eszköz arra, hogy egy ilyen országot mentesítsenek a környezetének a hatásai alól?
Ahogy mondtam, a bankszektor az egy nagyon fontos láncszem a magyar gazdaságnak. Van, ami ebben a bankszektorra hárul, van, ami a többi gazdaság szereplőre hárul, van, ami a kormányra hárul. A decemberi megállapodásnak a továbbvitele az a lehetőséget megteremti arra, hogy Magyarország a továbbiakban egy gyöngülő, hanem egy erősödő gazdaságként vegyen részt az Európai Uniónak a munkájában.
Hogy látja, a görögországi események lehetnek-e bármilyen hatással a bankrendszeren keresztül a magyarországi gazdaság helyzetére? Van-e valamilyen összefüggés?
Igen, tehát a görögök az Európai Uniónak a tagországai, mivel az Európai Unió az egy nagyon szorosan egymásra utalt országokból épül fel, ezért nyilvánvalóan a görög csődközeli helyzet, a görög kockázat az jelentős mértékben befolyásolja az uniónak a gazdaságát. A gazdaságon belül, ha csak a bankszektort kell megvizsgálnunk, akkor azt látjuk, hogy a Magyarországon jellemzően jelenlevő bankok, azok inkább osztrák-német érdekeltségűek, míg a görögországi bankok, azok inkább görög, a dél-európai és török érdekeltségűek. Tehát a banki szektoron keresztül egy inkább indirekt hatásokkal tudunk számolni. Ami nagyon fontos és számunkra egy üdvözítő, hogy ezek az indirekt hatások azok a magyar banki szektorra nem veszélyeztetik, tehát a magyar banki szektor ugyanolyan stabilan és kiszámíthatóan fog tudni működni, ahogy az elmúlt években is működött.
Tehát bármi is történik Görögországban, amiről most nem tudjuk, hogy mi fog történni, technikailag ez nem fogja érinteni a magyar bankszektort, ha ezt tág értelemben veszük a tulajdonosaival együtt.
Igen, tehát azzal kell számolni, hogy ha Görögországnak a helyzet akár romlana is, a magyar banki szektor akkor is stabilan fog működni, hiszen a magyar bankok azok nem finanszírozták Görögországot, nem vásárolt a görög állampapírokat, tehát mindenképpen egy stabil és kiszámítható működés lehetőségét tudják nyújtani az ügyfeleknek, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a pénze mindenkinek továbbra is biztonságban van.
A bankszövetségnek egyébként van valamilyen előrejelzés arra, hogy milyen kimenetei lehetnek a görög adósságválságnak?
Nyilvánvalóan minden szervezet ezt elemzi, nem csak a Magyar Bankszövetség, az Európai Bankfederáció is elemzi, és alapvetően mi is naponta nézzük a friss híreket, hogy a lehetséges változatok közül melyiknek az esélye hogyan és miként változik.
Mint bankszövetségi vezető, érez valamilyen fordulatot az európai gazdaságpolitikában, mert szokták mondani, hogy a megszorítási ciklusnak most már lassan vége van, és jön egy valamiféle növekedés ösztönző ciklus, de nem mondják meg, hogy annak mi a forrása.
Tehát változásokat érzek, mondjuk alapvetően nem a görög események miatt érzem a változásokat, hanem a válságkezelési módszertanokban valóban ma már a válság kezelést két időszakra tudom osztani, ennek főleg a visszatekintés most már az oka is, persze utólag én is nagyon bölcsen tudok erről nyilatkozni. Az egyik időszak, amelyik a 2009-2010 volt, amikor a különböző európai kormányok, megjegyzem, hogy hagyományosnak tűnő módszerekkel próbálták a gazdasági visszaesést csökkenteni, mint például a roncsprémium vagy munkahelyek teremtése. Tehát, hogy ezek mentek, és azt látjuk, most már 2012-ben egyértelműen, hogy ezek az európai kormányok által végzett próbálkozások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és van egy nagyon negatív következménye, hogy ezeknek a rossz európai kormányzati próbálkozásoknak az árát meg kell valakinek fizetni, és egy nagyon népszerűvé vált a bankokkal megfizetni az egyébként a kormányzatok által feleslegesen okozott költségeknek.
Ez volt az első ciklus, utána jött a megszorítási ciklus.
Ez volt ugye 2010-ig, és ugye 2011-12, amikor ezeknek a kormányzati európai kormányzati intézkedéseknek az árát vissza kell valahonnan szerezni.
És ez a megszorítás?
És de most azt mondjuk, hogy megszorítások...
megijön valami növekedés ösztönző ciklus. Mondják, akik az új francia elnököt ezzel az üdvözléssel várják.
Nyilvánvalóan, ha valakit vezetővel választanak, annak ezt kell mondania. Tehát én úgy látom, hogy ez a francia elnök is úgy jár el, mint minden európai elnök, hogy ígér valamit. Ahhoz, hogy ebből kézzelfogható eredmény legyen, ahhoz még nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgoznunk.
Vissza Magyarországra, az árfolyam gátas ügyfelekről május elején a bankok a távirati irodának azt mondták, hogy nem volt olyan nagy az érdeklődés, mint amire számítottak, majd miután a nem közszférában dolgozók számára is megnyitották, akkor azt mondták, hogy talán majd most elindul, de ez május elején volt, és május közepe van. Vannak számaik?
No, nézzük, tehát a számokat alapvetően nem összesítjük, ugyanakkor folyamatosan mi is gyűjtjük az információkat. Azt láttuk, hogy valóban a közszférának, tehát ugye amikor bevezettük, akkor három csoport rosszatott fel az ügyfeleket, a legelső volt a közszféra, ez volt a legkisebb csoport. Azért őket vettük előre, mert egyrészt a kormánynak ezt megígértük, másodszor pedig azért, mert mint legkisebb csoportot azt láttuk, hogy az indulásnál, amikor egy új operációs folyamatot föl kell állítani, a kockázat így a legmérsékeltebb, ha a legkisebb csoportot osszuk be előre. Az volt a tapasztalatunk, hogy a bankoknak ez a új operációs rendszernek a fölállítása, a munkatársának az átcsoportosítása jól sikerült, ezért a bejövő igényeket fel tudtuk dolgozni, úgy tudtuk feldolgozni, mert maradtak extra kapacitásaink is. A következő csoport azokat soroltuk be, akik egykoron lakás célú hitelt vettek föl, ők már nagyon sokan vannak. Mivel akkor azt láttuk, hogy az ő időszakok az alapvetően a nyári időszakra fog esni, amikor amúgy is a szabadságolások miatt többen esetleg távol vannak a munkahelyüktől, ezért azt gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha számukra ezt a lehetőséget hamarabb megnyitnánk, tehát hogy ne a nyári időszakra kelljen őket összezsúfolni, hanem egy hosszabb időszak álljon rendelkezésükre. Ezért valóban ugye egy ilyen világítás volt. Na most, hogy mennyien jönnek itt, nyilvánvalóan látni kell azt a magyar szokásrendszert, amit éppen azt hiszem a mai nap a postahivatalban mindenki látott,
hogy
ha jól láttam az adónál, akkor a magyar emberek az utolsó napra hagyták másfél millióra a bevallásukat.
Szeretjük az alapos munkát.
Na most igen, a bankok esetében azért az e fajta utolsó napra időzítéstől ugye szeretnék mindenkit megóvni. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert az árfolyamgátra való bejelentkezésnek van egy adminisztrációs terhe, ami hosszabb annál, mint feladni egy ajánlótlevelet az APEC számára.
Ugye,
NAV számára. Igen, tehát de mondom, ez egy hosszabb folyamattá, semmiképpen se szabadna az egészet, még ha a törvény lehetővé is teszi, december utolsó munkanapjára meghagyni. Mi az, amit szeretnénk? Az egyik, hogy mindenki nézze meg a pénzügyi helyzetét. Akinek szüksége van az árfolyam gátas védelemre, annak azt kell mondanom, hogy éljen vele és jöjjön be azonnal a bankjába.
Annak van szüksége, mert akinek nincs annyi készpénze, vagy betétje, amiből tudna teljesíteni?
Így van. Tehát akinek odahaza 100 milliói vannak a folyószámláján vagy a párnájába belenyomkodva, az nyugodtan maradjon otthon, ahol van, mert bármi is történik, majd ő a párnából kiveszi a készpénzt és kicsengeti a hitel visszafizetését. Akinek nincsenek ilyen tartalékai, és a magyar lakosság abszolút döntő többségének nincsenek ilyen tartalékai, hogy a kockázatok arról ne akarja magát mentesíteni. Tehát mi az, amit ugye mindenkitől kérünk, hogy akinek nincsen tartaléka, azonnal menjen be a bankjába, kérjen időpontot, és menjen, mert aki hamarabb bemegy, az hamarabb kerül sorra. Aki hamarabb kerül sorra, annak az árfolyam gát, mint védőmechanizmus, hamarabb lesz rá érvényes.
És az nagy előny?
Hát az óriási előny, mert hogyha bármikor az árfolyam megváltozik, akkor ugye nyilvánvalóan ugye ismerjük, hogy amikor a benzinára emelkedik, akkor mindenki gyorsan megy benzint vásárolni. Ez sokkal jobb, hogyha valaki időben megveszi, amíg valami védelmet hogy lehet elérni. Az árfolyam gát az egy általános lakossági védelem. Azt tud vele élni, aki bemegy a bankjába. Mit kell? Hamarabb kell bemenni. Én azt gondolom, hogy ha a végső hatást nézem az árfolyam gátra, nagyon nagy lesz az érdeklődés, csak ismerve a magyar embereket, majd mindenki decemberes alapjára akarja hagyni. Mit szeretnék elérni, hogy ne hagyják oda, már most jöjjenek be májusban, júniusban, minden hónapban jöjjenek, és aki ezzel védi magát, az bármilyen nyári, őszi árfolyam elmozdulás esetén már védett státuszból tekinthet előre. Erre a védett státuszra pedig szüksége van szerintem a legtöbb magyar embernek, ezért van ez a folyamatos buzdítás, amit kérünk, hogy jöjjenek.
Akkor a közszolgálatban dolgozó ügyfelek, azok már nagyjából lementek, vagy még belülük is sok van hátra?
Azt gondolom, hogy a közszolgák közül, aki be akart jönni, azoknak a nagy része már bejött, és biztos vagyok benne a magyar embereket ismerve. Ha ma elmentem volna egy postahivatalba, biztos egy csomó közszolga is ma ment ki feladni a küldeményét, hogy a közszolgák egy része is majd december utolsó napjára hagyja az árfolyam gátra való bejelentkezését.
De amikor rosszul a közszolgák teszi. Jönnek, akkor a nem közszolgálati ügyfeleket akkor hátra sorolják, vagy ilyenkor mi a szabály?
Az volt az általános ígéretünk, hogy a közszolgákat előre vesszük. Ma azt kell látnunk, hogy a banki szektor nagyon felkészült erre, megjegyzem, hogy nagyon féltünk ennek az operációs terhétől, ezért ugye minden bank, aki él és mozgott a banki szektorban, az mind át van csoportosítva erre a munkára, pont azért, mert nagyon féltünk, hogy nem tudjuk majd lebonyolítani, ma úgy látszik, hogy nagyon jól fel tudtunk készülni, tehát le tudjuk bonyolítani, ezért ma még nincsen szükség ilyen átcsoportosításokra, hogy amilyen nem vagy közszolga, ne gyere, tehát ma még minden bank azt szerezte, hogy fel tudja dolgozni az igényeket.
Csak menjen mindenki minél hamarabb, hogyha szüksége van rá. Jó, a Bankszövetség elnöke még az év elején, pontosabban még májusban, még a tranzakciós illeték tervének bejelentése előtt azt mondta, hogy szinte minden területen a hitelezési aktivitást valamilyen módon fel kéne pörgetni, például az önkormányzatok területén is. De mi a baj az önkormányzatok előtt, ők olyan jó adósok?
Valóban az önkormányzati szektor az egyik legjobb adós a magyar banki szektorban. Az önkormányzatoknak van egy szűk köre, itt azért csak, tehát a több ezer önkormányzat mellett néhány száz önkormányzatot tudunk beszélni, akik a bevételeikhez képest jelentős mértékben eladósodtak, mert abban bíztak, hogy olyan beruházás hoznak létre, ami majd valamilyen szinten pénzt hoz az önkormányzatoknak. Ezen önkormányzatok a saját pénzügyi tanácsadóik javaslatára a fejlesztési hiteleiket az általuk megadott devizanemben nagyon gyakran svájci frankban, dollárban vagy euróban vették fel.
Ami akkor megalapozott döntésnek tűnt?
Hát
az senki nem vitatta.
Ez az ő szakmai döntésüknek tűnt, így írták ki a tendereket, a banki szektorának megfelelőképpen ezzel részt vett, és az önkormányzati szférát, ami hagyományosan egy jól teljesítő ágazat volt, nagyon kedvező áron finanszírozta meg. A válság hatása nyilvánvalóan elérte az önkormányzatokat is, ha máshogy nem, akkor az árfolyam változásán keresztül, amelyik árfolyam változás azt jelentette, hogy a törlesztéseiket már magasabb, a felvételhez képest magasabb árfolyamon kell helytállniuk. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a kamat teher az ugye, ami a devizáról volt szó, nagyon alacsony volt, tehát a kettő hatás együttesét érdemes vizsgálni. Amikor az önkormányzatok felismerték azt, hogy esetleg a beruházásaik mégse hoznak annyi pénzt, meg az árfolyam se úgy alakult, ahogyan ezt az ő pénzügyi tanácsadóik remélték, így nyilvánvalóan egy felfokozott teherre kellett szembenézni. Amikor a legelső önkormányzat jelezte, hogy nehezen látja ezt most menedzselhetőnek, akkor azt kértük, és a mai napig is azt kérjük minden önkormányzattól, hogy menjen be a bankjába, és tárgyaljon a bankjával.
Ugye ez
a
Megyevásárhely volt, ha jól emlékszem, nem?
Ő volt, aki nagy nyilvánosságot kapott, de megjegyzem, már nagyon sokan jelentkeztek a bankjukban. Akik a bankjukban jelentkeztek, nekem az a visszajelzés, hogy tömegesen találtak új megoldást arra, hogy hogyan és miként ütemezzék úgy a hiteleket, hogy az önkormányzatnak a teherviselő képessége és a hitel visszafizetés a megváltozott körülmények mellett is egybeessen. Na most ne felejtsük el, hogy az önkormányzati törvény ugye átalakítás alatt van, amikor mindenki azzal számol, hogy az önkormányzatoknak a jövő évi feladatai azok le fognak csökkenni, és ugye annyi pénzt fognak kapni, ami a lecsökkent feladatoknak az ellátásához kell.
Magyarán nem lesz plusz pénzük.
Igen, tehát ugye azok a plusz pénz, amit a hitel visszafizetéséhez reméltek, ez lehet, hogy van, akinél elveszik, tehát ezt valamilyen szinten majd kompenzálnia kell, mondjuk helyi adó bevételeknek a növelésével, vagy bármilyen más egyéb módon, ahogyan ez menedzselhető lesz, de ismétlem, hogy minden önkormányzatnak más és más a helyzete, tehát amíg önkormányzat bajban van, annak be kell menni a bankba. A bank, ahogy mondtam, a válságnak nagy tanulsága, hogy partner státuszból közelít ma az ügyfelekhez, ezzel a partner státusz azt eredményezi, hogy minden nehézhetbe jutott önkormányzat talált a bankjával megoldást, így, ha jól tudom, talált Hódmezővásárhely is.
De milyen típusú megoldásokat tud a bank az önkormányzatnak, a partner önkormányzatnak adni olyan helyzetben, amikor láthatóan nem lesz plusz bevétele, azon kívül, hogy versen ki helyi adót, amit választásokhoz közeledve ritkán vetnek ki?
Az önkormányzatoknak a saját gazdálkodásukban ezt most, mint volt banki vezető, említem meg, hogy azért mindig van egy hatékonyságjavítási lehetőségük, amivel azért nagyon sokan még élhetnek.
Nincs olyan cég, amiből ne lehetne 30%-ot megspórolni?
Nagyon sok olyan cég van, amiből meg lehet spórolni 30%-ot, inkább fogalmazunk ezzel a megoldással. A másik pedig, hogy a banki hitelek visszafizetésének van egy olyan ütemezése, amit ugye úgy kell beosztani, hogy az a bevételekkel egybeessen, tehát alapvetően ugye egyenletessé kell tenni, időben el kell osztani ezeket a terheket, és így lehet egy olyan rendszert létrehozni, amikor is az önkormányzat eleget fog tudni tenni a kötelezettségének. Ahogy mondtam, ez alapvetően néhány száz önkormányzatot jelent, alapvetően városokat jelent. Tehát nagyon sok kis település, akiknek a hatékonyságra még kevesebb esélyük is volt, a mai napig hitelmentesen és nagyon jól tudnak gazdálkodni.
Nyilván nem volt bátorságuk belemenni ebbe az üzletbe.
Igen, illetve az ő pénzügyi tanácsadóik lehet, hogy kevésbé javasoltak ilyen kockázatos megoldásokat.
Így visszatekintve tudom, hogy mindenki sokkal okosabb, de kik jártak jobban, akik belementek a kockázatos megoldásba, vagy azok, akik nem mentek bele, de nem is lett szép főutca.
Ezt, ahogy mondtam, ezt minden önkormányzatnak meg kell eldönteni. Én hozzám az áll közelebb személyem szerint, hogy nem veszek fel hitet, hanem inkább próbálok a saját erőmből érvényesülni.
Nyilvánvalóan.
Mondom, az én személyemre nézve, mint ő magánszemély. Nyilvánvalóan ugye mások meg, akik ugye nálam jobb üzet emberek, mert általában az ország az ilyenekből áll össze, akik nálam sokkal tehetségesebbek, ők viszont ugye hajlandók egy bizonyos kockázatot felvállalni a jövőbeli bevételek reményében. Ők általában ugye úgy döntöttek, hogy inkább fölveszik is, mert próbálják a pénzeket jobban hasznosítani. Én azt gondolom, hogy mind a kettő megoldásnálnak vannak előnyei, és ugye utólag mindenki megmondja, hogy mik voltak az életben a jó döntéseim, mik voltak a rossz döntéseim. Én a saját mondani, hogy nekem volt, amiatt rossz döntésem, hogy nem vettem fel a hitelt.
Kovács Levente, köszönöm szépen az elmúlt egy órában, a Bank Szövetség főtitkára volt az Aréna vendége.